Sok szeretettel köszöntöm a közönséget és második vendégünket, Bognár Krisztinát be is mutatom. Szervusz!
Szia!
És hát én azt hiszem, hogy ő sem igazán örül, hogy a vendégünk lehet, meg valahol mi sem nagyon, hiszen ő egy olyan, most már ugye elvált, de közben azért férjhez ment, tehát olyan valaki, aki részese volt annak, hogy hosszú éveken keresztül a férje bántalmazta. Hát minden elkezdődik valahol. Volt egyszer az életedben, talán úgy is mondhatnám, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan fiatalember, aki neked elkezdett udvarolni, valószínűleg meg is tetszhetett neked, megkérte a kezedet, te pedig igen mondtál rá. Hogy indult az a kapcsolat, ami a később erőszakba torkolt?
Hát, amikor igent mondtam erre a lánykérésre, akkor természetesen nem tudtam, hogy erőszakba fog torkolni, mert szerintem nincs olyan nő, aki ezt így előre tudja, akkor azt mondja rá, hogy persze, oké, rendben. Hát ez 16 éves voltam gyakorlatilag, amikor a volt férjemet megismertem, és 18, amikor hozzámentem.
Ő mennyivel idősebb nála?
Ő 6 évvel idősebb nálam.
Ez jelentett esetleg azt, hogy te a fiatal korodból, vagy esetleg egyéb környezetből menekültél, és azért?
Hát ezt most már tudom. Akkor azt hiszem, hogy ezt még nem tudtam így, vagy nem volt ez ilyen tudatos, mint most. Tehát nekem egy nagyon rossz, úgymond nagyon rossz családban nőttem fel, az anyám nagyon nem szeretett engem. És persze most már tudom, hogy menekültem, de akkor ezt így igazából így nem volt ez tudatos, hogy én akkor így belemenekültem egy pasi karjaiba, akiről azt gondoltam. Illetve hát akkor nyilvánvalóan meg voltam róla győződve, hogy ő engem szeret. És igen, most már tudom, hogy menekültem, de akkor ez... Akkor azt gondoltam, hogy totál szerelmes vagyok, és valaki jött, aki végre szeret engem, mert hogy gyerekkoromban ez így nagyon hiányzott.
Mennyi ideig, hány évig kaptál szeretetet? Tehát, vagy legalábbis, amit te szeretetként éltél meg, mert nyilvánvaló, hogy egy olyan fiatal, aki kisgyermekkorában olyan környezetben élt, ahol nem szeretett lenni, ott később egy sokkal felületesebb párkapcsolatot úgy gondolja, hogy az szeretet számára. Tehát akkor te azt szeretetnek érezted, és most később innen visszanézve, hogy látod ugyanazt?
Hát most úgy látom, hogy az egy darabig szeretet volt, mert hogy persze az a kapcsolat sem úgy kezdődött, hogy az nap, amikor megismert, elkezdett ütni, meg bántani szóban, meg egyéb módokon. De, és azt is nehéz megmondani egyébként, hogy ez meddig volt szeretet, vagy hogy én meddig, mert ez ilyen, ahogy az előbb György is elmondta, hogy ez ilyen ciklikus, tehát hogy amikor ő elkezdett engem bántani, persze először nem fizikailag, hanem szóban, elkezdett elszigetelni emberektől, szexuálisan bántalmazni, és tehát akkor ezek, akkor amikor azt érezte, hogy nekem most így elég, és én amikor én először azt mondtam, hogy el akarok válni, ez most már vicces módon az esküvőnk után egy évvel volt, ehhez képest 17 évig voltam a felesége. Úgyhogy, de hogy akkor persze így rögtön jöttek ezek a jaj, de szeretlek, és ne haragudj, és soha többet, és akkor eleinte még hosszabb ideig bírta úgymond, és volt nagyon jó férj, meg nagyon később aztán nagyon jó apa, idézőjelben persze. De hogy utána aztán ezek így egyre kevesebb ideig tartottak, tehát egyre kevesebb ideig bírt normális lenni, úgymond, és egyre több ideig tartott az, amíg agresszív volt. És
most azt ugye tudni lehet, hogy van három gyermeked, két közös gyermek van és egy örökbefogadott. A gyerekeknek a megjelenése, az elsőnek, vegyük sorjában, tehát addigra elromlott-e az a kapcsolat valamennyire, és a gyereknek a megszületése, megléte változtatott-e rajta?
Amikor az első gyerekünket, tehát amikor a kislányunkat örökbe fogadtuk, akkor ez gyakorlatilag még, hát, hogy is mondjam, tehát akkor még elég jó volt ez a kapcsolat. Amikor az első közös gyerekünk megszületett, addigra már tehát már a terhességem alatt elkezdett fizikailag is bántalmazni. A harmadik gyerekünk meg gyakorlatilag azért született meg, mert konkrétan nem engedte, hogy elvetessem a gyereket, tehát nem engedett orvoshoz.
Tehát igazából akkor a gyerekek megjelenése ilyen szempontból nem változtatott ezen a helyzeten?
Nem. Sok nővel együtt én is azt gondoltam, hogy majd a gyerekek miatt talán normálisabb lesz, meg hogy a gyerekek... mert hogy ő nagyon akart egy gyereket, mert hogy persze én meg azt gondoltam, hogy ó, hát majd, hogyha lesz egy kisfiunk, akkor majd ez így, nem tudom, hogy valami rózsaszín felhőben fogunk úszni. De hát nem így lett, persze, természetesen. Az volt a lényeg, hogy az legyen, amit ő akar.
Az első években, amikor már kirajzolódott, hogy sok jóra nem számíthat, volt-e, akivel meg tudtad osztani a bánatodat, gondodat?
Eleinte nem is akartam megosztani, mert hogy eleinte... hogy is mondjam... úgymond ez nekem természetes volt, most biztos nagyon furán, hogy hülyén hangzik, de igazából azt nevelte velém az anyám, hogy nekem el kell. Tehát, hogyha engem bántanak, az úgy rendjén van, és az úgy természetes.
Ez otthon a családban is természetes volt?
Igen. Hát leginkább az volt természetes, az én apám nem bántalmazta az anyámat, hanem inkább az volt természetes, hogy velem azt tanították meg, hogy nekem el kell viselni, ha bántanak. Tehát, mert hogy az anyukám szerint a lányoknak ez dolga, hogy elviseljék, illetve különösen nekem dolgom, mert hogy ugye én gyengénlátó voltam gyerekként, és az anyám rettenetesen utált engem, mert hogy nem akar gyerek voltam, és az anyámnak igazából valószínűleg lelkiismeret furdalása volt az miatt, hogy rubeolás volt, amikor terhes volt velem, és betegen születtem, amit aztán csak úgy sikerült neki megoldani, vagy nem tudom, hogy ezt így rám hárította ezt a dolgot, és aztán ezért így egész gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy azt hallgattam, hogy az anyám becsmével és ver, és nem tudom mi, és innentől kezdve ez nekem úgymond sajnos természetessé vált, úgyhogy eleinte nekem így eszembe se jutott erről beszélni bárkinek, mert hogy azt gondoltam, hogy ez,
hogy ebben őttél
bele ez a normális. Van, igen, hogy nekem azt mondják, hogy te csak egy hülye vagy, te csak egy vak vagy, te csak egy, nem tudom, nyomorék vagy, és úgyse kell lennél senkinek, és bla bla bla, és nem vagy jó anya, mert mit tudom én mi. Tehát, hogy ezeket a dolgokat így nekem így fel se tűnt, hogy ez nincsen rendjén, úgyhogy nem nagyon volt úgymond miről beszélnem, mert azt gondoltam, hogy ez így tök normális.
Tehát akkor neked egy sokkal mélyebb passzivitásból kellett megtenni az első lépéseket, hogy ebből kitörjél, ugye? Tehát ebben nagyon úgymond nagyon megalázott helyzetbe kellett, hogy kerüljél, amikor már felháborodtál. Tehát, hogy akkor merted venni a bátorságot, hogy felháborodjál. Mi volt az utolsó csepp, aminél betelt a pohár? Tehát itt még csak arra gondolok, amikor már kifele kerestél kapcsolatot, akivel ezt meg tudtad beszélni, tanácsot kérni, stb.
Igazából az, amikor a gyerekeket kezdte elbántani. Mármint fizikailag is bántani. Leginkább a lányunkat, akit amíg kicsi volt, és nem látszott annyira látványosan rajta, hogy sérült, addig úgy jobban el tudta viselni, de aztán amikor már nagy volt, tehát amikor már jobban látszott rajta, és a kívülállók számára is jobban látszott rajta, hogy a kislány értelmileg sérült, akkor így egyre nehezebben viselte őt, és leginkább a három gyerek közül vele volt nagyon erőszakos, tehát...
Tehát az háborított vele jobban, hogy az örökbe fogadott gyereketeket bántotta. Tehát nem is a véleteket, hanem egy örökbe fogadott.
Folyamatosan is. És igazából az... Tehát ami az miatt próbáltam segítséget kérni, vagy beszélni róla, mert hogy nem tudtam megvédeni. Tehát miután engem is bántott, és ha szóltam, ha odaléptem, ha odamentem, ha nem tudom, akkor engem is megvert, tehát ezzel nem oldottam meg a dolgot. Ezért...
De téged is megvert, azt lehet mondani, hogy alaposan megvert.
Hát, az lehet. Konkrétan ilyen.
Jó, tehát, hogy jobban átjöjjön azért, tehát nem
gondolom, nem arra volt, hogy két kockára. Magas nyakú pulóverbe jártam egész nyáron. Igen.
Hova törtél ki? Tehát mi volt az első nyitásod? Kinek panaszoltad el először a nagy bánatodat, és mit kaptál? Már úgy értem őtőle, akihez fordultál. Tehát hát, hogy reagált rá?
Legelőször egy anyukának, akivel együtt szoktuk a gyerekeket a játszótéren, gyerekekkel együtt lenni a játszótéren. De hát nem volt valami jó hallgatóság, mert hogy igazából az történt, hogy kiderült, hogy neki ez pontosan ilyen természetes, úgymond. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy ő azt mondta, hogy hát ez itt tök rendjén van, mert hogy szegény ideges, meg 14 órán dolgozik naponta, meg nem tudom én. És akkor így kezdtem azt gondolni, hogy jó, akkor biztos tényleg velem van baj, akkor így még megint nem beszéltem erről senkinek. Aztán a következő alkalom az volt, amikor a lányomnak a sérülései, tehát az arcán levő villanyomatok konkrétan, azok az iskolában, egy bentlakásos iskolában járt, azok az iskolában a gyerekfelügyelőknek feltűntek, és akkor ők jelezték ezt a gyámhatóságnál, és akkor ez így került ez a dolog legközelebb napvilágra, és akkor hát igazából aztán az történt, hogy persze engem kérdeztek meg, hogy mi történik, és hogy én ezt miért hagyom, hogy ő bántsa a gyereket. Tőle nem kérdezték meg. Csak tőlem kérdezték meg, hogy miért érzi
magam. Hát gondolom, hogy csak te mentél be az iskolába, nem?
Nem, mert kaptam egy idézést a nyelvhivataltól, és amikor bementem az illetékes nyelvhivatalhoz, akkor ők megkérdezték tőlem, hogy én ezt miért hagyom.
Nő volt a hivatalnak?
Igen, két nő volt az irodában. Igen, megkérdezték tőlem, hogy én ezt miért hagyom, és hogy miért nem kérek segítséget a családsegítőtől, akkor... És akkor én megkérdeztem, hogy akkor jó, de akkor mi lesz a segítség? Miután közölték, hogy mi lesz a segítség, akkor mondtam, hogy én akkor még se szeretnék segítséget kapni, mert hogy az ő variációjuk erre a dologra az volt, hogy el fogják tőlünk venni a gyerekeket, mert hogy a gyerekeket biztonságba kell helyezni, hogy egy apa bántalmazza a gyerekeit.
Ez a házasságkötésetek után hány évvel volt?
Hát ez olyan 10 évvel körülbelül. Igen, konkrétan.
Utána mi volt a következő lépés, amikor már előrébb tudtál jutni a saját és gyerekét problémáinak a megoldásában?
Hát ez nem volt a... igazából ezt a dolgot azt hiszem, hogy nálam a félelem irányítottam, mert hogy egy ponton azt gondoltam, hogy már konkrétan attól féltem, hogy meg fog minket ölni, és egyfolytában ettől rettegtem, mert egyfolytában részeg volt, egyfolytában az összes pénzünket eljátékgépezte, és egyre agresszívabb lett attól, hogy a semmiből nem tudok pénzt adni, és aztán egy konkrétan, tehát ilyen teljesen olyan szinten rettegtem már, hogy így tényleg azt gondoltam, hogy egy ponton meg fog minket ölni. Nem nagyon szeretnélek benneteket traktálni a részletekkel, de nem tudom, tehát így hazajött, és nem tudom, így közölte velem, hogyha nem adok pénzt, akkor nem tudom, tél volt, és hideg, és hogy a lányunk a kutyaolban fog megfagyni, és konkrétan egy láncra kikötötte a kutyaolba a gyereket, tehát, hogy nem tudom, tehát ott már azt gondoltam, hogy tényleg így egy ponton meg fog minket ölni. És igazából egyáltalán éreztem, hogy én olyan marha erős lennék, vagy nem tudom én mi, és hogy ez nem az motivált arra, hogy most ennek az egész dolognak véget vessek, hanem az, hogy féltem. Tehát azt gondoltam, hogy annál, hogy megöli a gyerekeket, igazából én nem láttam nagyon sok kiutat ebből, tehát olyan nagyon abban a pillanatban a saját életemet nem féltettem meg, inkább a gyerekeimét. És akkor döntöttem úgy, amikor, és mindezt egy anyám csinálta természetesen, ahol végig véletlenül sincs úgymond közönség ehhez, tehát akkor már egy tanyán laktunk, mert akkor már egy városi lakást eljátékgépezett, így szó szerint, és akkor már egy tanyán laktunk, ahol semmi nem volt, és akkor már tényleg azt gondoltam, hogy az az egyetlen egy megoldás, az már csak az látszott, hogy elmegyünk, mert különben meg fogunk halni. Tehát meg nagyjából ez motivált.
Jó, tehát ide tartozik ugye, hogy te akkor gyengén látó voltál, ma már még mindig az, vagy már nem nagyon látsz?
Hát már nem.
Jó.
De ez 18 éves korom voltam, amíg.
Jó. Na, tehát ugye itt arról van szó, ezt azért vetettem közben, mert ugye tanyán éltél, és hogy neked onnan a gyerekekkel el kell menni. Tehát ez más az, aki mondjuk lát, ugye? Az tudja, hogy merre kell menni, hogy kell menni. Ez ugye egy plusz nehézség volt ebben a helyzetben. Hogy történt ez meg?
Hát gyakorlatilag azt az utat, amit mondjuk akkor megtettünk a vonatig, azt már sokszor megtettük, mert hogy nekem el kellett hordanom a gyerekeket óvodába, meg iskolába. Úgyhogy nekem nagyon jól meg kellett tanulnom a vasúti sineken közlekedni három gyerekkel. Ezt nem kívánom egyetlen egy letesérült sorstársunknak sem, mert hogy ott nem volt se út, se nem tudom mi, úgyhogy egy ilyen körülbelül a 150-160 centi magas gazban, amiben nem lehet menni természetesen, főleg három kis kölyökkel nem lehet menni, mert nagyobb volt kétszer, mint a gyerek. Úgyhogy kinten voltam a vasúti sineken közlekedni, úgyhogy naponta 3-4 kilométert tettünk meg, illetve 2-3 kilométert, mert egyszer reggel, egyszer délután, amikor óvodába mentünk meg iskolába. Úgyhogy ezt az utat, ezt így a vasútig, ez így megvolt. Úgyhogy...
Tehát ez volt az egy út?
Elmentünk a vasút, a vonatállomással is, és eljöttünk.
Tehát az volt az időszak, amikor elköltöztetek onnan, ahol addig laktatok.
Igen, így van. Akkor nem volt hová mennünk. Igazából egyetlen egy lehetőségem volt. Az az anyám, aki természetesen egyáltalán nem lelkesedett attól, hogy oda mentünk. És hát én sem akartam ott lenni, mert hogy az ilyen csöbörből vödörbe lett volna, csak a mondjuk talán a fizikai erőszak nélkül, de sokkal jobb nem lett volna, és akkor igazából én akkor kerültem kapcsolatba a nanéval, mert aznap, amikor elmentünk az anyámhoz, akkor telefonáltam először a nane segélyvonalára.
Na, őrőlük hogy szereztél tudomást?
Úgy szereztem tudomást, hogy... Hogy kaptam egy... Én akkor próbáltam keresni valami fedelet ugye a fejünk fölé, és akkor az egyik családsegítőben kaptam egy listát, amin vakod egy síkírású listát. Így a kezemben nyomtak, és azt mondták, hogy tessék, ennyit tudunk segíteni. Ami rajta voltak az anyahotthonok címei, meg a telefonszámai. És akkor ezt így nyilvános fülkéből elkezdtem anyahotthonokba telefonálni, ahonnan maragyosan, így kapásból kettő másodperc, sok telefonszámlában nem került, mert kb. 2 másodperc alatt ráztak le, azzal, hogy nem arra szerződtek, hogy vakokat gondozzanak. Úgyhogy...
Tehát meg se akarták hallani a problémát, mert te nem azért mentél, hogy jelentkeztek, téged gondozzanak.
Igen, pontosan ezt mondtam. De ez nem jutott el a fülükig. Én azt mondtam, hogy csak egy szobát szeretnék, vagy valami helyet, ahol meleg van, vagy nem fogunk megázni, vagy nem tudom, tehát így aludni lehet. De ezt így nem sikerült meghallani, csak... Tehát vagy az volt a problémájuk, hogy a lányom középsúlyosan értelmi sérült, vagy az volt a problémájuk, hogy én nem látok. Tehát ez a két...
A többi az mellékes volt.
Igen, az, a többi az nem volt fontos.
Csak közbevetőleg azt a síkírásos papírt, amit te kaptál, hogy milyen címek vannak rajta, azt esetleg valamelyik gyereked mondta, hogy anyu, ez van írva,
hát, és igen, akkor... ez volt a vicces a dologban, hogy volt egy kis elsős gyerekem, volt egy kis ovis gyerekem, meg egy középsúlyosan sérül gyerekem, aki ugye nem tud olvasni. Szerencsére a regőt tudott olvasni, meg...
Ő ki?
Ő a középső gyerekem, aki akkor volt első osztályos.
Tehát egy első, egy 7 éves gyerek olvasta neked, hogy oda mi van írva, és te az alapján telefonáltál. Uh-huh. Jó? Hát nem jó, de...
És ezen volt egyébként valahol ennek a listának a tetején olyan, hát ezt nem tudom, a nanének a telefonszáma.
Na, ők mit mondtak?
jó sok éve volt, mert pontosan nem tudom,
hát körülbelül,
mikor,
tehát
arra emlékszem, ami nekem így teljesen, tehát az így mindig bennem fog maradni, azt gondolom, hogy végre valaki egyáltalán végighallgatta a problémámat, nem azt mondta, hogy miért nem maradtam ott, mert a családsegítőben aznap, vagy nem tudom, előző nap így azt mondták, hogy de hát miért nem maradt ott áll, a férje legalább lát. Köszi. Nem azt kérdezték, hogy miért nem maradtam ott. Meghallgatták, amit mondok, meghallották, amit mondok, és hát azt mondta az ügyelő, hogyha adok egy telefonszámot, akkor megpróbál segíteni, és megpróbál valamilyen anyaotthont, vagy nem tudom, tehát valamilyen lehetőséget találni, mert hogy én elmondtam, hogy én az agyámnál biztos, hogy nem fog itt maradni, mert először ki fog dobni, mert hogy eleve úgy kezdte, hogy a legkisebb gyereket ott hagyhatom, de minket nem lát szívesen. Úgyhogy, tehát ez nyilvánvaló volt, hogy ott nem maradhatok egy pár napnál tovább. És hát gyakorlatilag ezt mondta, hogy megpróbál segíteni.
Tudtál adni telefonszámot?
Igen, akkor egy mobil számról, illetve egy nyilvános főképpen telefonáltam, de volt egy mobilom akkor már. És hát igazából így találtunk egy anya otthont.
Mennyi idő múlva? Tehát mikor telefonáltak vissza? Mennyi idő alatt
zajlott? Két nap. Vagy másnap, vagy a következő napon, de erre már egészen pontosan nem emlékszem. De nem, két nap múlva telefonált vissza, hogy a minisztériumban valami, nem tudom, tehát mindegy, a minisztériummal vette fel a kapcsolatot, és aztán így kerültünk egy budapesti anya otthonba.
Nem kérdezted meg még egyszer, hogy biztosan, hogy jól értem-e, amit mond? Hogy...
Egyébként egy olyan anya otthonba, ahonnan pár nappal azelőtt pontosan ezzel küldtek el, hogy nem arra szerződtek. És aztán ott megtudtam, hogy ki volt az a szociális munkás, aki ezt mondta.
És azt is tudod, hogy ki volt, aki a nanénél segített először?
Igen, azt is.
Jó, tehát oda kerültél az otthonba, egy egyszerűen.
Igen.
Oda kerültetek, mert ugye mind a három gyerekkel együtt.
Mind a három gyerekkel együtt.
Igen, ez fontos. Onnantól kezdve hogyan fejlődtek a dolgok? Hát, részint milyen helyetek volt, a férjed utánad ment-e, stb.
Hát amikor oda kerültünk ebbe az otthonba, hát volt egy, nem tudom, körülbelül egy hét után elkezdtem azt gondolni, hogy ennél talán még otthon is jobb volt, de nagyon, nagyon, nagyon nehéz volt. Eleve, hogy az ember nem lát, és bekerül egy olyan helyre, ahol semmit nem tud, hogy hol van. Három gyerekkel, akiknek ugye főzni kéne, mosni kéne rájuk, meg nem tud, tehát ugye el kéne őket látni, és gyakorlatilag azt se tudod, hogy hol vagy. Ráadásul együtt közös konyhát, fürdőszobát, mellékhelyiségeket, játszószobát, nappalit, nem tudom, miket használsz, tizen akárhány látó anyával és huszon akárhány gyerekkel, és természetesen nem várhatod el a tizen akárhány látó anyától, meg a huszon akárhány látó kisebbnél kisebb gyerektől, hogy tekintettel legyen arra, hogy te nem látsz, és amit leraksz poharat, az ott legyen 5 perc múlva, vagy ha valahova oda nyúlsz, akkor ne verjél le valamit abban a másodpercben, mert hogy ők látnak, és nekik az tök természetes, hogy oda nézek, ott van. De hogy nekem az nem volt az. Ráadásul ugye egy anya otthonban mindenki nagyjából hasonló okból, vagy tehát nem azért van ott, mert nem tudom, oda menni nyaralni. Úgyhogy általában, illetve ilyen, azt hiszem mindnyájunknak voltak. Tehát eléggé megviseltek voltunk lelkileg is, ami aztán persze, amikor össze vagy zárva, akkor egy csomó ilyen emberrel, meg egy csomó ilyen gyerekkel, akkor ez azért szül konfliktusokat, nem is keveset. Ráadásul ebben az anya otthonban nem voltak igazából a helyzet magaslatán az ott dolgozó emberek sem, úgyhogy eléggé, de többször is megkaptam például azt, hogy de hát magának van otthona, akkor, mert hogy ez hajléktalan ellátó intézmény, és úgyhogy olyan sokszor egyébként, hogy körülbelül ilyen egy hónap után, vagy valami ilyesmi, kitalálták, hogy nem maradhatunk tovább, mert hogy csupán csak ilyen krízis ellátás szempontból kaptuk azt a helyet, és hát oldjuk meg valahogy, és onnan el kell mennünk. És hát a volt férjem az egészen addig nem talált meg, mert hogy igazából nem volt hová mennünk, egyáltalán nem tudtuk. És az volt az ötletünk, hogy megpróbáljuk a nyilvánosság segítségét kérni, és akkor készült egy fókuszos riport velünk az anya otthonban, és valami zseniális módon sikerült a műsor szerkesztőinek így elmondani ebben a riportban, hogy hol vagyunk. Fantasztikus ötlet ez egy ilyen helyzetben. Úgyhogy attól az estétől már ez nem volt nagy titok, amikor ez a riport így lement. Onnantól kezdve mindenki tudta, aki akarta, és aki nem, az is.
És a jó akarók azok pedig elmondhatták.
Persze, úgyhogy nem kellett olyan nagyon sok, hogy egy napon így jobb volt férjem ott megjelenjen. De mondjuk abban az intézményben az az egyetlen egy pozitívum volt, hogy ez egy nem az anya otthon mi voltából, hanem a lánynevelő funkciójának a mi voltából, ez egy eléggé zárt intézmény volt, tehát oda azért nem lehetett csak úgy bejönni, meg kimenni, meg így tudom én, tehát...
Tehát biztonságban tudhatod.
Igen, ott azért ez egy elég jól őrzött intézmény volt. Persze ki kellett menni az utcára, de el kellett vinni a gyerekeket az óvodába, meg az iskolába, meg el kellett menni boltba, meg ilyesmi, de mégis ott legalább az épületen belül, vagy a falakon belül, ott azért eléggé biztonságos volt, úgyhogy ennyi mondjuk egészen biztosan a javukra írható, hogy amikor a volt férjem odajött, akkor így odajött egy biztonsági őr velem, és így megállt, nem tudom én, két méterre tőlünk, és megvárta, amíg elmondja, amit mondani akar, és aztán elmegy. Ez neki elég visszatartó erő volt ahhoz, hogy ott...
Mi volt az élethelyzet, amikor már úgy érezted, hogy hosszú lépésekkel menetelsz ki abból a kapcsolatból? Tehát amikor már kicsit úgy fellélegeztél, még nem volt meg a végleges megoldás, de már érezted, hogy lassanként a magad ura leszel.
Hát ez egy nagyon lassú folyamat volt igazából, mert iszonyú nehéz felépíteni saját magadat onnan, ahonnan én elindultam, főleg, hogy ugye amikor az ember így meg elgondolja, és így fogja magát, és egy szár ruhával, vagy amennyit elbír a kezében, így és három gyerekkel, akiket etetni kell, és gondoskodni kell róluk, és mit tudom én. Nem is megpróbálja újra kezdeni. Így a semmiből, az nem egy ilyen könnyű feladat, és nagyon, nagyon nehezen is ment. Mert hogy nagyon sokszor éreztem úgy, hogy nem fogom tudni ezt egyedül megcsinálni, és ráadásul elég sokan erősítettek is ebben a gondolatban, hogy nem fogom tudni egyedül megcsinálni. Különösen a hatóságok között nagyon értettek ehhez, hogy így megpróbálják belém beszélni, hogy vakon nem tud az ember egyedül gyerekeket nevelni. De én azt gondolom, hogy, és ezt most nem azért mondom, mert a György itt van, hanem mert ezt gondolom, és ez a meggyőződésem, hogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a nanénak. Én onnantól, amikor először felhívtam a nane segélyvonalát, én még nagyon-nagyon sok estén keresztül hívtam a nane segélyvonalát, és hát azt nem tudom, talán években mérhető estéken keresztül. És nagyon-nagyon sok erőt kaptam ehhez az egészhez. Nagyon sokszor éreztem úgy, hogy nem bírom egyedül megcsinálni, vagy hogy egyáltalán nem bírom.
Tehát igazából erőt csak ő belőlük tudtál meríteni?
Igen, igazából igen, mert nekem addigra, amire én ugye ott hagytam a férjemet, addigra gyakorlatilag nem voltak barátaim, ugye a szüleimtől sok mindent lehetett meríteni, de erőt biztos nem. Tehát igazából teljesen egyedül voltam. Erőt meríteni tudtam a gyerekeimből, amennyi erőt ugye merít az ember a gyerekekből. Nagyon sokat egyébként, mert hogy nélkülük nem lett volna, azt hiszem, nem gondoltam volna én magamért, tehát nekem annyi becsülésem sem volt, mint egy hangyának körülbelül. Én magamért nem küzdöttem volna. Nem gondoltam, hogy ez fontos. Értük viszont bármit, tehát értük bármire képes lettem volna, meg képes lennék. És azt gondoltam, hogy értük érdemes végig csinálnom, hogy ők egyszer nyugalomban és biztonságban éljenek. Tehát akkor még az volt a fontos, hogy ők egyszer nyugalomban és biztonságban éljenek. Aztán lassanként ebből a nagyon sok segítő beszélgetésből, amit folytattam a nanésokkal, ebből lassanként elkezdtem ráébredni arra, hogy valóban fontos, hogy legyen, hogy magamért is akarjam, hogy azért is akarjak kimászni belőle, hogy egyszer én is méltóság teljesen élhessem a saját életemet.
Ővelük mikor találkoztál először személyesen? Tehát a nagy változási folyamatnak melyik részében?
Hát amikor először találkoztam velük személyesen, az még nagyon az elején volt. Egyszer eljöttek engem meglátogatni, még ez az első anyaotthon volt, ahol laktunk, akkor engem eljöttek egyszer meglátogatni. Két önkéntes nanés, egy szociális munkás és egy másik önkéntes nanés, akivel egyébként a legtöbb kapcsolatom volt, és akivel a mai napig is nagyon-nagyon jó a kapcsolatom. És akivel én a legtöbbet beszélgettem, mert én egy azon hívók közé tartozom, akik szerettek egy ügyelővel beszélgetni, úgyhogy mindig próbáltam kifogni, hogy Judit legyen a segélyvonal másik végén. Úgyhogy én elég hamar találkoztam velük személyesen. Hát ma már persze teljesen más kontextusban találkozom velük, de én elég hamar találkoztam velük.
Ennek az egész kálváriának mi jelentett véget? Tehát mi volt az utolsó felvonás?
Az utolsó felvonás az az volt, amikor amikor én egy ponton eldöntöttem, hogy amikor már volt annyi önbizalmam, önbecsülésem, és elolvastam egy csomó-csomó könyvet, amit a Naniban ajánlottak, és azt mondtam, hogy senkinek nincs joga bántani, és képes voltam felépíteni magamat, úgymond, és tudtam azt mondani a volt férjemnek, és tudom azt mondani bárkinek ma, hogy neked ehhez nincs jogod. És legyen az szóbeli bántalmazás, bármi fizikai bántalmazás, és azt tudom mondani, hogy figyelj, nincs jogod engem bántani, ha tudunk normálisan kommunikálni, akkor oké, ha nem tudunk, akkor szia. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és nagyon sokat kell saját magával dolgozni az embernek, hogy idáig el tudjon jutni, de csak akkor nem lesz bántható, hogyha ő elhiszi magának, hogy szerethető ember, és senkinek nincs joga bántani.
Ezek után jutottál el odáig, hogy tehát a válásra gondoljál, és elindítsd a folyamatot?
Igen, gyakorlatilag igen. Ahhoz az kellett nekem, hogy azt merjem mondani, hogy oda merjek állni, merjek küzdeni, és merjek a saját magamért kiállni. Mert addig, amíg mondjuk attól rettegtem, amivel ugye ő sok éven keresztül fenyegetett engem, hogy mivel te nem látsz, én meg igen, ezért én majd el fogom tőled perelni a gyerekeket, ha megpróbálod beadni a vállópert, vagy ha megpróbálsz gyerektartást kérni, mert ugye mi akkor már évek óta nem éltünk együtt, és én évekig gyakorlatilag csak a rokadnyugdíjamból próbáltam meg nevelni a gyerekeket, mert hogy ő nem fizet egy gyerektartást, és azzal fenyegetőzött, hogy ha én gyerektartást kérek, akkor ő azonnal eltereli tőlem a gyerekeket, arra hivatkozó, hogy ő lát, én meg nem. Tehát nekem ahhoz el kellett jutnom oda, hogy ne féljek tőle, mert addig, amíg féltem tőle, addig én nem mertem volna menni a bíróság, és azt mondani, hogy hát én gyerektartást szeretnék, mert ezeknek a gyerekeknek enni kell. Mert addig, amíg attól rettegtem, hogy ő esetleg majd agyonüt, vagy bármi egyéb dolgot tesz, ha én mondjuk ezt megmerem tenni, addig a fene sem ment el a bíróság. Tehát nekem ahhoz előbb magamban kellett rendet raknom, hogy...
És hogyan alakult a további sorsod?
Hát ma már egy másik kapcsolatban élek, pontosabban egy házasságban. Ma is van kapcsolatom a volt férjemmel, mivel hogy én a gyerekeket soha nem tiltottam tőle. Egy nagyon-nagyon hosszú bírósági procedúra lett volna, ha egyáltalán a magyar jogot ismerve, ha egyáltalán meg lehetett volna csinálni, hogy a láthatását korlátozzák vagy megvonják. Úgyhogy én ezt így nem kockáztattam meg. De egyébként sosem neveltem a gyerekeket az apjuk ellen, mindig akkor mentek az apjukhoz, vagy akkor jött értük, amikor akart, akkor is, amikor nem fizetett gyerektartást, meg tudom én, tehát tiszteletben tartom a gyerekemnek azt a jogát, hogy tartsa a kapcsolatot az apjával. Van elég esze egyébként, főleg most már a 14 éves fiam azt mondja, hogy engem nem érdekelsz, és nem megyek veled. De a gyerekek tudják, hogy mi történik, még ha nem is úgy tűnik. És hát igazából tartjuk a kapcsolatot, de számomra ő már olyan, mint egy idegen ember. Én egy másik házasságban élek, egy nagyon boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban, egy erőszakmentes és egyenlő kapcsolatban. Úgyhogy nincs vita azon, hogy kimosogat, mert egyik nap én, másik nap úgyhogy például ezen sincs vita. Nincsenek női és férfi szerepek nálunk, hanem egyenlő szerepek vannak. és azt gondolom, hogy ez nagyon jó mindenkinek, és a gyerekeimnek is egyébként, akik sok éven keresztül azt látták, hogy hatalmat gyakorolni mások fölött az kifizetődő. Ezért a 14 éves fiamnak voltak olyan viselkedési problémái, ami... Tehát ő így megpróbált rajtam és a kis testvérén hatalmat gyakorolni, amit én elég hamar leállítottam, és ma már például ő maga látja be, hogy és elmondja nekem, hogy anya, sokkal jobb egy olyan családban élni, ahol senki nem bánt senkit, senki nem üvöltözik, senki nem kiabál, hanem ha valami bajom van, akkor leülünk, közösen is megbeszéljük, hogy most mit szeretnék, te mit szeretnél, és ebből mit lehet kihozni. Tehát, hogy szerintem ez egy, és ez a gyerekeimnek is egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat.
Ennyi év tapasztalat birtokában mit mondasz azoknak, akik még most ott vannak a terror közepén?
Én, amit ma el tudok mondani, az az, hogy mindenkinek, minden nőnek, minden embernek joga van a bántalmazás és erőszakmentes élethez, és hogy ne higgyék el. Tehát az első pofont követi a második, a másodikat a harmadik, a harmadikat a negyedik, és nem lesz vége. Tehát, hogy ezek... Én tudom, hogy nagyon nehéz nem elhinni, amikor az ember szeret valakit, hogy nem fogja megtenni még egyszer, de meg fogja tenni. Sajnos. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen kapcsolatban él, annak csak az az egyetlen egy módja van, hogy hogy valamilyen szinten, tehát vagy elmenekül, vagy nem, tehát kinek milyen lehetősége van, ugye, van akinek azért nem kell konkrétan menekülni, hanem le tudja zárni másképp is, de hogy tényleg nem lesz vége.
Gondolom fejből megy a NANE száma, gondolom jó szívvel tudod ajánlani másoknak is, akiknek esetleg szükségük lehet rá.
Igen, én a NANE számát fejből tudom, főleg miután ma már a NANE-nál dolgozom önkéntesként, úgyhogy lehet, hogy nem örülnének, ha nem tudnám. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy tényleg tiszta szívből tudom ajánlani, mert mindenki, aki a NANE-ban dolgozik ügyelőként, az maximálisan szívét, lelkét beleadja ebbe a dologba, és maximálisan megérti, amit a hívó mond, és meghallja, és elhiszi.
Akkor légy szíves, mondd is el.
A NANE-nek a telefonszámom, mi este 6-tól 10-ig hívható. Szerda kivételével ez 0680-505-101.
Jó, és akkor a közönséghez forduló kérdések vannak?
Igazából ez nem is egy ilyen kérdés, mert az, hogy most elcsattal egy-egy pofon, most nem azt mondom, hogy ez helyén való, de ez közel sem meríti ki ugyanazt, mint amikor mondjuk egy gyereket oda kötöznek a hidegbe a kutyaórhoz, mert az már kifejezetten bűncselekmény. Tehát, hogyha végtelenül tehetetlen is a rendőrség, és még azt mondja, hogy majd vérfolyik, meg majd az, tehát azért vannak tipikusan olyan esetek, amik akár is vesszük, az már, nem is tudom, közérdekből üldözendő. Hát ezek már azok a dolgok.
Nekem a rendőrségen azt mondták, ez konkrétan 2000-ben volt, nekem a rendőrségen azt mondták, hogy nem jönnek ki, amíg nem folyik vér. Ez ma már nem így van, hála a jó Istennek, van egy ORF-nál rendelet, ami 2007-es, ami kötelező rendőr. Tehát ma már ilyen nincs, hogy nem mennek ki, amíg nem folyik ki vér. Ma már a rongálás, a garázdaság, tehát egy csomó olyan bűncselekmény, ami nem feltétlenül jár ugye azzal, hogy vér folyik. A testkísértés, a fenyegetés, akár ezeknél minél köteles a rendőr. kimenni és eljárni, és a lehető legjobban megvédeni a bántalmazott nőt. De ezek egyébként nagyon lassan mennek, tehát sajnos bizony ma is előfordul, hogy azt mondja a rendőr, hogy nem megy ki, amíg nem folyik vér, de hála Istennek egyre kevésbé fordul elő, és egyébként meg mindig bíztatjuk a hívókat a nemesegélyvonalán, hogy hivatkozzanak erre az ORFK rendeletre, amikor azt mondja neki a rendőr, hogy nem megy ki, és mondja azt, hogy már pedig igenis menjen ki, mert hogy köteles kimenni és eljárni.
Olyan szokott lenni, hogy mondjuk valaki hasonló módon egy kis falucskából telefonál a következő kis falucska körzeti rendőrének, aki azt mondja, hogy nem megyünk ki, majd a vér folyik, hogy ilyenkor mondjuk ti, mint önkéntesek, a nonne nevében odaszóltak neki, csak mondjátok, hogy rendelet, és iszkoljon ki fel ezzel, és akkor végig is nem is mer más mondani, mint hogy kimegy.
Igen, ha a hívó erre ad felhatalmazást, mert ugye ez egy anonim segélyvonal.
Igen.
Elvileg.
Ezt nem tudtam.
Ez egy anonim segélyvonal, tehát itt a hívó semmit nem köteles elmondani, amit nem akar elmondani. Semmilyen adatta ott akár a nevét sem, vagy még egy keresztnevet sem, ha nem akarja. Gyakran van egyébként, hogy nem akarják, de gyakran van az is, amikor azt mondja a hívó, hogy tehát, hogy felajánlják neki ezt a fajta segítséget az ügyelők, hogy esetleg, ha ő oda telefonál a rendőrségre, akkor ezt elfogadja-e, és gyakran mondja, hogy igen. Tehát, hogy ezt. De akkor ugye természetesen fel kell fedni az anonimitását, mert hát mégse küldhetem a nem tudom én hova. Nyilvánvalahogy akkor valamilyen adatot.
Igen, na most az is nyilvánvaló, hogy aki egy ilyen segélyvonalnál ül, akárhány órán keresztül, akárhány este, az elsősorban olyan hívásokat fog kapni, ahol pont ilyen problémák vannak. De ebből azért az következik, hogy valóban súlyos is a helyzet?
Nézd, azért én nem mondom azt, hogy a hívóink nagy része pontosan ilyen, hogy mondjam, mértékben él meg erőszakot. Vannak olyan hívóink például, akik idézőjel csak lelki erőszakot élnek meg. Én azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy milyen erőszakot él meg valaki.
Én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy általában, tehát hogyha most a házasságokat nézzük, vagy a kapcsolatot nézzük, akkor azon belül súlyos a helyzet, mert nyilván aki ott egy segélyvonalnál, az minden este csak pont olyan hívásokat vesz, ahol baj van. Na de hát most ez mennyire elterjedt? Most hallottuk ezt a 20%-ot, vagy nem tudom hány százalékot, azért az nekem elképesztő.
Pedig sajnos ez így van. Én például ma már ugye az én fülem, ugye, ahogy a Györgyi is mondta, a nané sok füle, de nekem csak a fülem. Kicsit másképp működik, és nagyon, nagyon érzékenyen reagál ezekre a dolgokra. Én egy hatalmas nagy bérházban lakom a 8. kerületben, ami mondjuk persze tudjuk, hogy nem éppen egy jó része a városnak, a Kőbányai úton, és egyre dühösebb vagyok, hogy attól, hogy látom magam körül a bántalmazó férfiakat, a bántalmazó családokat, tehát hogy, és azt is, hogy még vannak mindig nők Budapest közepén is, akiknek ez természetes. Tehát amikor azt mondja nekem a szomszéd asszonyom, hazajön a férje a munkából, tehát például, csak egy példa, hazajön a férje a munkából minden nap 4 órakor, és ő hullafáradt, és neki pihennie kell, és laknak egy 28 négyzetméteres szobában, ergo a feleség, ha fúj a szél, ha hideg van, ha esik az eső, ha nem tudom, megfogja a gyerekeket, és este 8-ig nem mehetne fel, mert az apuka fáradt, és pihennie kell. És aztán este 8-kor, amikor felmegy, akkor síri csend és hullaszakban fürödjenek meg a gyerekek, és aztán feküdjenek le aludni, mert az apuka fáradt. És mindeközben az anyuka 8 órakor tegye a férje elé a főtételt, mert az úgy van rendjén. És azt mondja, hogy ez így van rendjén. Tehát, hogy megvan róla győződve a nő, hogy ez így van rendjén, mert egy nőnek ez a dolga. És nem tudom, tehát biztos most már én vagyok túlérzékeny ezekre a dolgokra, de én ilyenkor visítani tudnék, hogy miért, tehát hogy mikor jutunk el oda, hogy nem így neveljük fel a gyerekeinket, hogy egy nőnek az a dolga, egy lánynak azt tanítjuk meg, hogy neked az a dolgod, hogy főzzél, mossál, takarítsál, gyereket szüljél, anya legyél, és izé. Egy fiúnak meg azt tanítjuk meg, hogy mozdonyvezető legyél, és szeresd az autóversenyt, meg a focit, meg a sört, és aztán, amikor hazamész munkából, akkor üljél le, és várj meg, amíg a feleséged elé teszi a vacsorát. Tehát, hogy ez nekünk szülőknek, nekem például anyaként ez egy nagyon komoly munka, hogy én próbáljam megtanítani a gyerekeimet arra, hogy ők majd ne ezt, tehát hogy ők majd egy ugyanolyan egyenlő kapcsolatban éljenek, mint amiben hál' Istennek most én élek a férjemmel. Mert igen, tehát azt látom, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de gyakorlatilag itt több száz család él ebben a házban, ez egy, nem tudom, hogy mond-e valamit neked, mindegy, ez a görög háza, a Hungária körút Kőbányai út sarkán, iszonyú mennyi sok emberrel.
Kőbányai elit része.
Ebben a házban. És rengeteg. Tehát például, nem tudom, két nappal ezelőtt jöttek a rendőrök, mert a férje a lépcsőházban le akarta szúrni a feleséget. A másik szomszédunkban csak üvöltöznek. Tehát, hogy sajnos. És ezek egyébként tudod, az szerintem azért ilyen megdöbbentő neked talán ez az adat, ami egy nagyon fontos dolog a családon belüli erőszakban, és ezt és azért is nehéz elhitetni egyébként az emberekkel, amikor egy nő megpróbál segítséget kérni, mert ezek a kapcsolatok kívülről iszonyú szépnek tűnnek. Tehát, hogy a legtöbb ilyen férfi közönség előtt úgymond imádja a feleségét, és mint a férj, és mint a apa, tehát én nagyon, amikor itt próbáltam pedzegetni, hogy a férjem miket csinál, akkor persze engem néztek hülyének, mert hogy hát az én férjem az egy mint a férj, hát naponta elmegy dolgozni, pénzt keres, nem tudom, érted? Tehát, hogy ezek ugye pontosan ettől, hogy családon belül történnek, zárt ajtók mögött úgymond, mert azért nagyon kevés férfi veri meg a feleségét a Tesco áruház közepén, vagy mit tudom én, a egyes villamoson, hanem ezek ugye pontosan ez az, hogy családon belül otthon történnek, ezért aztán nem látszik úgy, mint az, amikor, mit tudom én, összeverekszenek a villamoson két fiatal gyerek, vagy nem tudom. Tehát ez a fajta erőszak jobban látszik. Ebben sajnos pont az a rossz, hogy nem látszik.
Gyakorlatilag egy generáció között van különbség?
Ha azt nézzük, hogy mondjuk a hívókat nézzük, akkor az idősek között ugyanúgy vannak idős hívóink, illetve inkább az idős szülőkért aggódó gyerekek. Tehát úgy értem, hogy a felnőtt gyerekek, akik már látják azt, hogy az idős szülők között mi van. Tehát azért az idősebb emberek nem nagyon, gondolom, ők talán jobban szégyellik még ugye a neveltetésükből adódóan. Nem nagyon telefonálnak, de a fiatal nagyon fiatalok meg még azért nem talán, mert hogy amiket ugye a György is említett, ezek a, hogy féltékeny, az még sík, hogy az én pasim milyen féltékeny, amikor így nekem mesél, amikor így hallom a lányokat beszélgetni a villamoson, és így mondják, fú, az én pasim az olyan féltékeny, azt képzel, nem enged engem a barátnőimmel moziba, mert annyira szeret engem, és olyankor így elgondolkozom, hogy úristen, lehet, hogy két év múlva hívni fogja a segélyvonalát. Tehát, hogy nekem ezek már ijesztőek, amikor azt mondja, hogy nem enged engem moziba a barátnőmmel, mert annyira szeret engem, hogy azt akarja, hogy folyton vele legyek. Tehát, de ezek a lányok sajnos még nem tudják, hogy ezek ijesztőek. mert hogy nem tanítják meg nekik.
Hát a mi időnkben ez pont fordítva volt, tehát a lányok lógtak volna mindig a fiúk
nyakán. Hát nem tudom. Én, az biztos, hogy én nagyon megtanultam a korai figyelmeztető jeleket. Hát én amikor már elváltunk, ugye akkor már jó pár éve nem éltünk együtt, és akkor egy ponton úgy gondoltam, hogy most már kész vagyok egy új kapcsolatra, és elkezdtem ugye ismerkedni. Hát olyan dolgoktól rohantam ki a világból, amik esetleg más nőnek így fel sem tűnnének. Tehát amikor engem felhívott egy, nem tudom, kétszer beszéltünk telefonon, ez egy ilyen telefonos társkereső volt, és kétszer beszéltünk, vagy háromszor telefonon, és negyedszerre felhívott azzal, hogy hol vagy és mit csinálsz, és így megkérdezte, hogy mondom, hogy a barátnőmmel vásároltunk, és most éppen, ez nyár volt, és most éppen iszunk egy kólát, vagy kávét, vagy teát, és így mondja, hogy de biztos, hogy a barátnőddel vagy, és biztos, hogy kávét iszol, és biztos, hogy nem pasiva. Köszi, hello! És letettem a telefont, tehát nekem ezek már totára benyomják a véscsengőt. De hát sajnos ehhez tapasztalat kell, vagy pedig ugye tudás, amit meg ugye meg lehet szerezni, ha mondjuk olvassák a NANE segélyvonal, vagy a NANE honlapján a Miért marad című könyvet, vagy mondjuk a Csapokosant, ami egy ilyen, ami konkrétan pont fiataloknak jelent meg, és akkor mondjuk nagyon sokat olvashatnak ezekről a dolgokról.
Akkor zárszóként még a NANE honlapjának a címét mondd el, légy szíves.
Ez a www.nane.hu.
Hát köszönöm szépen, hogy ilyen nyíltan és őszintén beszéltél azokról, a nehéz időszakokról, amiken átmentél, de gondolom csak azért tudtál róla beszélni, mert már feldolgoztad. Uh-huh. És hát kívánom neked, hogy a mostani kapcsolatotok az csak az ások apa és a nagy harang válassza el. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.